hogy olyan minimális humán erőforrással dolgoznak ezek a szervezetek, hogy és amit meg tudnak tenni, azt meg is teszik, ilyen érdekérvényesítés, meg lobby szinten, de hogy így választani kell. Tehát, hogy vagy végzik a szakmai munkát, vagy profilt váltanak, és akkor a következő 10 év feladata az lesz, hogy valahogy összefogni a szervezeteket, és megpróbálni elérni egy olyan csodálatos jövőt, ami így az álmainkban néha felmerül. Én azt látom, hogy a szakmai munkát végzik a szervezetek, hogyha van hova csatlakozni, becsatlakoznak, de hogy teljes erőbevetéssel elkezdeni megrengetni a rendszert, nincsen humán kapacitás.
Ez azt is jelenti, hogyha ilyen érdekérvényesítés zajlik, hogy ezt nem mindig szereti az állam, mintha őtől levennék el ezeket, úgy tud néha viselkedni hisztisebb állam szituációban, de hogy hát ez az érdekérvényesítés, ez nagyon fontos ennek. Hát én amikor te mondtad, hogy vagy, én azt gondolom, hogy egy normális államban és egy normális demokráciában az ést kellene talán használni, hogy valóban kell időnként a hatalom felé jelzéseket adni és érdeket érvényesíteni, de az ne jusson az ember eszébe, hogy ha most nagyon határozottan lépek föl, lehet, hogy majd a saját szervezetemet fogják ezt megbosszulni, és majd nem kapunk még ezt a minimál támogatását.
De hogy van ilyen tapasztalatunk, Feri, mert az volt, hogy éveken keresztül próbáltuk a minisztériummal, az akkori minisztériummal fölvenni a kapcsolatot, eljártunk egyeztetésekre, mindenféle munkacsoportnak is a tagjai vagyunk, ahova már évek óta, ahol nem veszünk részt, mert az volt a tapasztalatunk, hogy mindenféle párbeszéd lehetetlen volt, bábként éreztük magunkat, akiket felhasznál a rendszer ahhoz, hogy így megmutassa, hogy van kapcsolat a civilekkel, de Isten igazából nem tudtunk áttörést elérni.
Igen, ez a párbeszéd helyett a pártbeszéd jelenik meg, de nem akarok már így szellemeskedni ebben. Pálma, öröm volt most hallani, meg azt is, hogy ti nektek egy lelkileg felemelő, vagy megemelő találkozótok volt, és talán ez a szinkronitás, amit én kivettem most abból, hogy mi volt a találkozónak a célja, ez egy következő lépés lesz, hogy egymáson legalább jobban tudjunk különböző szférákban segíteni. Köszönöm szépen, és térjünk még vissza.
Köszönöm erre a lehetőséget, és bíztatok mindenkit, hogy hívják a segélyvonalakat, mert az öngondoskodás az alapszükséglet, és bátorság, nem szégyen.
Köszönöm, hogy ezt is elmondtad. Fazakas Pálma volt a vendégünk. Minden jót, szia!
Szia!
114, 115, 116.
117 perc.
Rekordméretű élelmiszergyűjtést szerveznek a rászorulókért. Ezen a hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől Nagy György András külső kapcsolatok igazgató van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, Dávid, és üdvözlöm a hallgatókat is. Örülök, hogy megint beszámolhatunk egy ilyen nagy összefogásról önöknél.
Miért különleges ez a következő adománygyűjtés? Ha jól látom, akkor igen komoly összefogásról van szó.
Ahogy számolgattuk, az elmúlt 20 évben már eleve a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezte a legnagyobb hasonló akciókat, de most egészen nagy számban 410 áruház csatlakozott hozzánk. Pénteken és szombaton az Aldi, az Auchan, a Tesco és a Lidl egységeiben lehet majd élelmiszeradományokkal segíteni a rászorulókat. Több mint 5500 önkéntes fog közreműködni. 202 településen zajlik majd a gyűjtés, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy minden korábbinál nagyobb lesz ez a gyűjtés.
Hogyan tudunk segíteni? Hogy néz ki ennek a technikája?
Azt szoktuk mondani, hogy talán ez a legegyszerűbb segítségnyújtási forma a rászorulók számára. Ha valaki a hétvégi bevásárlását végzi, akkor azt kérjük tőle, hogy gondoljon a rászorulókra, és tegyen egyel több rizst, tésztát, esetleg mellé tésztaszószt, vagy bébi ételt, vagy konzervet a kosarába, sőt, közeleg a gyereknap, sok rászoruló gyereknek is szeretnénk segíteni, úgyhogy akár édességekben is lehet gondolkodni, és aztán a kasszáknál elhelyezett gyűjtőpontokon le tudják ezt adni az önkénteseinknél ezeket az adományokat, és mindenki, aki felajánlást tesz, az biztos lehet benne, hogy jó helyre kerülnek az adományok, az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezetek fogják kiosztani a következő hetekben ezeket a felajánlásokat.
Sajnos sokszor, és azt látjuk, hogy talán egyre gyakrabban szükséges adománygyűjtéssel támogatni a rászorulókat. Van-e ennek a mostani gyűjtésnek külön apropója, miért pont most van ez a nagyobb összefogás?
Hát valóban azt gondolom, hogy egy folyamatos segítségnyújtásra van szükség. Ezt is egyébként igyekszik az Élelmiszerbank folyamatosan megtenni, hiszen mi az év 365 napján egyébként élelmiszermentéssel foglalkozunk. Naponta több mint 700 áruházban járnak el az önkénteseink, a partnereink, és 28 ezer kilónyi élelmiszert osztunk ki naponta rászorulók között, lejárat közeli termékeket, csomagolási hibás termékeket. Évente kétszer egy-egy hétvégére van lehetősége a lakosságnak is, hogy maga által vásárolt termékekkel is hozzájáruljon mindehhez. Az elmúlt néhány évben ugye hihetetlen magas méreteket öltött a drágulás, és ebből is kiemelkedik az élelmiszereknek a drágulása. Tulajdonképpen 5 év alatt megduplázottak az élelmiszereknek az árai, és ez pont a legkisebb bevételű háztartásokat sújtja leginkább. Ez már önmagában indokolja, hogy ha tudunk, akkor segítsünk. De közeleg a nyári szünet is, és ilyenkor nagyon sok családnál extra terhet jelent az, hogy nincsen ingyenes iskolai étkezés a gyerekek számára, úgyhogy kifejezetten kemény időszak, és fontos, hogy ahhoz, hogy akár egy családban napi 3-szori étkezést tudjanak biztosítani a gyerekeknek, ehhez nekünk is hozzá kell járulnunk.
Szívesen adakoznak az emberek? Szívesen választják ezt a formáját a támogatásnak?
Azt gondolom, hogy ez tényleg Magyarország egyik legnagyobb összefogása. Több mint 100 000 ember szokott ilyenkor felajánlást tenni. Csak így a mértékekre gondolva, ugye legutóbb karácsonykor 3 napon át zajlott a gyűjtés, és akkor minden egyes percben 240 kilónyi felajánlás érkezett szerte az országban. Ezt tette aztán lehetővé azt, hogy összesen 75 ezer embernek igen vaskos, 5 kilós csomagokat tudjunk összeállítani, és hát most még több áruházban lesznek ott az önkénteseink, úgyhogy talán még több ember találkozik velünk. Ilyenkor egyébként nagyon sokan olyanok is felajánlást tesznek, akikről azt gondolom, hogy maguk is segítségre is szorulnának, de a szolidaritás ez egyszerűen megszólítja őket, és akár csak egy kiló rizssel vagy hasonlóval hozzájárulnak a kampányhoz, az akcióhoz. És egyébként az is nagyon gyakori, hogy egy-egy családban a szülők a kisgyerekükkel lépnek be az áruházba, és egy 3-4 éves kisgyerek ilyenkor találkozik először azzal az üzenettel, hogy másoknak is fontos segíteni. Ezek nagyon szívmelengető pillanatok szoktak lenni, amikor egy szülő közösen hoz egy kisgyerekkel egy tábla csokoládét például, és így tulajdonképpen öröklődik a segítségnyújtásnak a hagyománya.
A beérkezett adományokat önök szortírozzák, állítják össze ezeket a csomagokat, gondolom minél diverzebb módon próbálnak segíteni azoknak, akiknek eljuttatják végül ezeket az adományokat.
Persze, egyértelmű. Amikor valaki bemegy egy áruházba, akkor érdemes is megkérdezni az ottani önkénteseket, hogy mire van szükség, mi az, amiből esetleg kevesebb érkezett. Azt tudni kell, hogy az áruházakból karitatív szervezetek közreműködésével fognak eljutni rászorulókhoz az adományok, és van olyan hely, ahonnan például egy gyermekotthonba kerülnek, van olyan hely, ahol idősgondozási központba, vagy családsegítő szolgálathoz, vagy akár hajléktalan szállóra. Emiatt sem mindegy, hogy hol mi az, amiből a legtöbb minden gyűlik. Ahogy említettem, érdemes erről érdeklődni belépéskor az önkénteseinknél. Ők egyébként zöld mellényt fognak viselni. De leginkább azt szoktuk javasolni, hogy mindenki olyan felajánlást tegyen, amit ő maga is szívesen fogyaszt, illetve még az is egy fontos szempont lehet, hogy lehetőleg, hogyha valaki vesz mondjuk egy tésztát, akkor mellé egy tésztaszószt is ajánljon fel, ezzel tényleg egy teljes értékű főétkezést tud biztosítani, és akkor tényleg azt mondom, hogy teljes a kép.
Érkeztek esetleg visszajelzések azok részéről, akik részesülnek ilyen adományokban, hogy mekkora segítsége számukra?
Természetesen egyértelmű, hogy ez húsba vágó történet az ő életükben, és amikor hozzájutnak egy ilyen támogatáshoz, nagyon sokan mondjuk úgy, hogy váratlanul, hiszen még csak néhány hete kerültek akár egy helyi szociális ellátó intézménynek vagy civil szervezetnek a látókörébe, és akkor kapnak egy ilyen adományt, az nagyon megható szokott lenni. Ugye a tartós élelmiszereknek van egy nagyon fontos funkciójuk, az, hogy beoszthatóak és tehetőek akár a hónap utolsó napjaira is, és egyébként sokan pedig olyan élelmiszereket fogyaszthatnak ilyenkor, amivel máskor nem találkoznak. A szervezetek, akik a visszajelzéseket szokták elküldeni nekünk, beszámolnak olyan családokról, akik ünneplőbe öltözve várják az adományokat. Azt gondolom, hogy egyfelől megható, és egyfajta tiszteletet is kifejez a támogatók felé. Ugyanakkor azt is mutatja, hogy ünnepet tudunk ilyenkor csempészni az ő napjaikba. Ugyanakkor olyan családoknál is jártunk, ahol egyszerűen nem volt annyi szék, mint ahányan vannak a családban. Ez is azt mutatja, hogy nem biztos, hogy megtehetik azt, hogy egyszerre leüljenek az asztalhoz étkezni. Nem biztos, hogy ez egy mindennapos élmény a számukra.
Most ez az élelmiszergyűjtés van a fókuszban, de a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez egyébként hogyan lehet csatlakozni, és hogyan lehet segíteni az önök munkáját?
Mi egy alulról jövő szerveződés vagyunk, elsősorban önkéntes munkára építjük a teljesítményünket, így érjük el az eredményeinket, illetve magánadományokra. Most egy kézenfekvő dolog, egyrészt most tartós élelmiszerrel támogatni, másrészt ugye május 20-áig az adó 1%-kal is bárki segíthet. Azt tudni kell, hogy mi nagyon hatékonyan igyekszünk felhasználni mindenfajta támogatást. Ha valaki akár csak 1000 forinttal segít minket, mi abból ingyenesen élelmiszert veszünk át, ugye olyan termékeket, ami a kereskedőknél akár már feleslegé vált, tehát ingyenesen vesszük át, és gyakorlatilag csak a logisztikára, a szállítmányozásra kell fordítanunk, ezért 1000 forintból mi 30 000 forint értékű élelmiszer tudunk célba juttatni. Azt gondolom, hogy ez elég hatékony, hogy meg 30-szorozzuk a támogatások értékét. Ha valaki pedig önkénteskedni szeretne, erre is nem csak hogy mód van, kifejezetten kérjük a jelentkezéseket, például sofőrként a délelőtti órákban az említett áruházaknak a meglátogatása, most a hétvégén is ebben a gyűjtésben is részt lehet venni, és a központi raktárunkban folyamatos a mentett élelmiszereknek a szortírozása. Ma például bent a raktárban 13 önkéntes dolgozott azon, hogy több 1000 fajta terméket válogasson szét, amit az egyik kereskedelmi lánctól ilyen non-food, tehát nem élelmiszer jellegű beragadt készleteket válogattunk át, és onnantól kezdve, hogy idős emberek számára fürdőszobai kapaszkodókat kaptunk, ruhákat kaptunk, sátrakat kaptunk, hálózsákokat kaptunk, elnézést. Szóval rengeteg fajta olyan dolgot, amit aztán nagyon-nagyon hatékonyan tudunk kiosztani. Ezekhez a munkákhoz, a célba juttatáshoz is mindig szükségünk van önkéntesekre.
Mit ajánlana azoknak, akik részletesebben tájékozódnának önökkel vagy a kampányaikkal kapcsolatban, hol tehetik ezt meg?
Egyértelmű, hogy a www.élelmiszerbank.hu számukra a legideálisabb megoldás. Itt tulajdonképpen teljes mozgalomról képet kaphatnak az érdeklődők.
Sok sikert kívánunk tehát ehhez az adománygyűjtő akcióhoz, amely most pénteken és szombaton lesz, nagyon sok helyen, több mint 202 településen, összesen 410 áruházban tehetnek majd felajánlásokat a vásárlók, és segíthetnek ezzel a rászoruló családokat. Mindezt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület kezdeményezésében. Nagy György András volt velünk itt a vonalban. Köszönjük szépen még egyszer, viszont hallásra.
Én is köszönöm a lehetőséget. Just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors.
117 perc.
A különleges valamitől az átlagtól eltérő emberekre szoktuk mondani, hogy ezek olyan csodabogarak, de most a szó szoros értelmében a csodabogarakról lesz szó. A Dankó utca, vagy a Dankó udvarban, a Dankó utcában van ez a 18-ban éppen, lesz a hétvégén szombaton egy érdekes találkozó, csodabogarakat lehet megismerni. Aki ennek az eseménynek a házigazdája, az a, nem biztos, hogy jól végig tudom mondani, mindjárt megkérlek, Barbara, hogy pontosíts, de az a Biodiverzitás Kutató Egyesület, segíts, légy szíves, és szia, Péterfi Ferenc vagyok.
Szervusz, Feri, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság csoda bogarász is egyesület nevében szólalok most fel, ahol azért 68-an nagyon különleges kutató és szakértő tömörül, köztük sokan foglalkoznak a csodabogarakkal.
Most mégis ennek egy ilyen népszerűsítése lesz, nem mondtam el a bevezetőben, de azért még nagyon ide tartozik, hogy Szelli Keresztúri Barbara, akivel beszélgetünk többször a Civil Rádióban, Balaton Barbarának is, mert a Balaton felvidéki ügyekről szokott tudósítani, beszélünk. Na de visszatérve akkor a témához, a Biodiverzitás Kutatótárság most egy mindennapi dologhoz, gyerekekhez, szülőkhöz, felnőttekhez, a hétköznapiság kapcsán nyúl. Én legalábbis ezt így értelmezem, hogy ezektől a bogaraktól nem kell félni, hogy ezekben mit lehet találni. Nekem is van olyan a unokáim között, aki mikor meglát egy dongot, vagy valamit, akkor sikongatni kell, kezd, és hát jó lenne ezeket valahogy leküzdeni, de hát ehhez valami tudás kellhet, ami talán ilyen spontán módon teremtődhet meg.
Igen, köszönöm ezt a szép felvezetőt. Ugye nem először leszünk a Dankó udvarban, mely helyet nagyon a szívünkbe zártuk, ezt hadd mondjam el. Egy klassz hely, sokszínű hely, és illik is ahhoz, hogy mi ugye a sokféleséggel, ugye a biológiai sokféleséggel foglalkozunk. És amikor voltunk tavaly kétszer is, akkor idegenhonos inváziós növényekkel és őshonos növényekkel foglalkoztunk, és hát most erre épül itt a bogarászat. És nagyon kedves az is, ahogy mondtad, hogy kisebb gyerekek, de akár felnőttek is, hogyan reagálnak a bogarakra. Talán az elején van egy kis félelem bennük, ez inkább, hogy szúrhat, vagy valahogy
zavar. Hogy bántani fog esetleg.
Igen, pontosan. De valójában olyan színesek, olyan sokfélűek, kis zárójelbe hagyd tegyem, hogy nemrég itt nem politikai irányába akarok elmenni, de ugye felmerültek a poloskák, 40 ezer fajuk van, több mint 800 Magyarországon, és olyan gyönyörűek, tehát én, akik amúgy nem szeretem a poloskákat, de hát olyan szépek és színesek, tetszetősek, és a rovarak általában. Ugye évente meg is választják az év rovarát, ezt a Magyar Rovarász Társaság teszi, akik közül nagyon sok tag átfedés van a mi társaságunkhoz, tehát jól ismerjük őket. Uh-huh. Az a Talósi Béla is, aki jön velem szombaton a rovarászni a Dankódvalba, ő is oda is tartozik, és ők választják ki mindig így közönség szavazattal az év rovarát, ami idén a Sávos Szita kötő. Tehát, hogy itt próbálják közelebb hozni az emberekhez, az érdeklődéshez, vagy inkább így mondom, hogy tényleg, ahogy mondod, az ismeretet, mert szerintem az érdeklődés megvan, és erre építünk szombaton is.
Ez nagyon fontos, és ebben a sajtóanyagotokban, vagy a meghívóban is szó van róla, hogy nem ezekkel a szavakkal, de hogy együtt kellene tudnunk élni a bennünket körülvevő környezettel. Nyilvánvalóan a biodiverzitás kutatóktársaságában ennek semmi új nincs ennek a mondásnak a tartalmában, de talán azért mégiscsak erre ezt érdemes néha tudatosítanunk. És hogyha megismerjük ezeket, hogy hogyan történik a beporzás, hogy mi melyik bogár milyen életfunkcióban tud akár az embernek is az együttélés során segíteni, illetve hogy mit lehet csinálni, hogyha van is olyan állat, amelyiktől időnként félnek az emberek, mert hogy szúr vagy valami, de hogy hogyan lehet ezt elkerülni anélkül, hogy az állattal kibabrálnánk, meg hogy mi se járjunk rosszul. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet lehet, amikor itt a terepen beszélgetés van, és hát vérbeli szakemberekkel, ahogy mondod.
Igen, ugye ez egy városi környezet, és mi nagyon jó tapasztalatot szereztünk azzal, hogyha megmutatjuk az egyes állatok, állatcsoportok élőhelyét, akkor ugye a résztvevők, az érdeklődők bepillantást nyernek abban, hogy mi is kell annak az élő lénynek ahhoz, hogy ő túl tudjon élni, és hogy milyen ökológiai kapcsolatban van más élőlényekkel, állatokkal, növényekkel egyaránt. Most kiemelném a városias környezetben az idős nagy fák jelentőségét. Uh-huh. Mert egy másik programunkban, ez június 14-én lesz, akkor idős fákról és madarakról lesz szó ugyanott a uh-huh. Dankódvarban, szóval picit reklámozom. De itt a bogarak, rovarakkal kapcsolatosan is annyira fontos, hogy lássuk, hogy ezek az idős fák milyen pazar élőhelyet nyújtanak egy kis mikrokozmosz számára, melyben az ízeltlábúak, ugye a rovarok nagyon nagy szerepet játszanak. És amiért nagyon fontos ezt így kicsit talán tényleg tudástartalommal is megtölteni, az most az itt a klímaváltozás fényében is, de meg annak a fényében is, hogy nagyon sok idegenhonos fát telepítenek ma már nagyobb városokba sajnos, félnek a gondozástól, vagy nincs rá idő, és azt hiszik, hogy egyszerűbb, de ővelük rengeteg olyan idegenhonos rovar is be tud telepedni városokba, melyeket aztán kellemetlennek érzünk. Tehát ezek összefüggnek a dolgok, így a dolgok egymással, ami itt a Kárpát-medencében azért egy roppant védett és egyáltalán nem ellenséges természettel vagyunk körülvéve. Nagyon ritkák azok a fajok, amelyekre tényleg azt kell mondjuk, hogy veszélyesek számunkra. Vagy
de ez is fontos, hogy tudjuk ezeket, hogy milyenek, és hogy hogyan lehet elkerülni, vagy kikerülni, hogy konfrontálódjunk velük.
Hát szabad ehhez egy tippet adnom, praktikus őshonos növényeket kell gyűjteni. Uh-huh. akkor tartjuk meg azt az egyensúlyt körülöttünk is, városi környezetben is, mely nem olyan zavaró. Uh-huh. Tehát amit nem is úgy élünk meg, hogy akkor ez veszélyes lenne számunkra, vagy olyan csípésekkel, szúrásokkal találkoznánk, amit nem tudnánk rögtön kezelni. És ezek ritkábbak is. Amit mi ajánlunk, és ez talán ide tartozik az érdekesség kedvéért, hogy sztereomikroszkópot is viszünk a rendezvényre most szombaton, tehát nagyon közelről is meg lehet figyelni ezeket amúgy kistestű állatokat, és megismerni a működésüket, mire képesek, hogy néznek ki, hova tartoznak, milyen forma és színgazdaságuk van, és hogy hát mi a természetvédelmi jelenségük is. Ezért örülök, hogy lesz egy ilyen madár program is majd júniusban, hiszen
ott is ugyanez a cél,
táplálkozási lánc alapját teszik ki, és nélkülük nem lennének éneklő madarak a városokban sem.
Nyilván ez a megismertetés az egy kicsit az elfogadottságot is növelheti, és akkor ez is egy küszöb, amit le lehet csökkenteni, hogyha az ember a természetbe megy, hogy bátrabb legyen. Hát nagyon sok mindent jeleztél, és nagyon sok minden történésnek a lehetősége kínálkozik itt ezen a szombat délutáni eseményen.
Igen, szombat május 10-e délelőtt 10-től 12 óráig, és várunk tényleg kicsiket, nagyokat, és szeretettel kicsiknek külön készítünk olyan programmal, ami közelebb viszi őket a formagazdagság révén, a biológiai sokféleséghez, ez a mi célunk. Ezért csináljuk ezeket a programokat, és nagy öröm számunkra, hogy egy ilyen szeretető és kedves környezetben lehetünk a 8. kerületi Dankó-udvarban.
Ne felejtsük el megegyezni most arról, hogyha ez a madaras esemény lesz, hogy arról is beszámoljunk itt, tehát piszkálj bennünket, vagy tanácsolj nekünk, de nem is kell nagyon piszkálni. Biztos örömmel fogadja bármelyik szerkesztőtársunk is, hogy erről is tudósítsunk majd, amikor a Dankó-udvarban ez a következő eseményetek lesz, jó?
Nagyon szépen köszönjük előre is.
Az elmúlt percekben Széli Keresztúri Barbara volt a vendégünk, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaság eseményéről beszéltünk. A Dankó utcában, a Józsefvárosban, a 8. kerületben lesz szombaton 10-től 12-ig egy ilyen bogarász találkozó, csodabogarak a Dankó udvarban, nagyon találó cím is. Köszönjük, Barbara, szia és sok sikert!
Én is köszönöm, üdvözlet, viszontlátásra!
Perc.
A hazai, tehát nem csak budapesti vagy fővárosi civil szervezeteknek az egyik éves nagy eseménye, nagy díja, amikor nagy élménye, amikor találkoznak, és ez pedig a NIOK, Nonprofit Információs Oktató Központ által szervezett civil díj, amelynek a döntőbe jutása kapcsán most a jövő héten lesz a civil díj átadása, és ez egy érdekes nagy esemény, rengeteg beszélgetés, rengeteg érdekes szervezetet ismerünk meg, szóval ez egy nagy dzsembori lesz, nem ez a neve éppen, mert az egy másik mozgalomhoz tartozik. Ezekről kérdezem, vagy erről beszélgetünk a következő percben Gerencsér Balázzsal, a NIOK igazgatójával. Szia, Balázs!